Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is, a mikrofonnál Domanics András. Közös egyetemi és akadémiai érdek a tudományos utánpótlás biztosítása, állítja az MTA filozófiai és történettudományok osztályának vezetője.
Tudományos utánpótlás neveléssel intenzíven foglalkoznunk kell, és itt nincs ellentét az akadémia és az egyetemek között, hiszen az akadémia maga is 80%-ban egyetem, tehát ez, hogy úgy mondjam, létkérdés.
Vélhetően minden idők legnagyobb dinoszauruszának maradványait találták meg Argentínában.
Általában a legnagyobb ilyen dinoszauruszok, amiket eddig ismertünk, azok valamelyest fiatalabb kőzetrétegekből származnak. Ezek viszont ilyen alsókréta végi dinoszauruszok, és hát ez egy viszonylag meglepetés volt ilyen szempontból, hogy ilyen korai formák már ilyen óriási testméretet öltöttek.
Nemrég Zsoldos Attila akadémikus történész lett a Tudományos Akadémia filozófiai és történettudományok osztályának vezetője. Az utánpótlás fontosságáról, az oktatásról, a természettudományok és a bölcsészet viszonyáról, valamint a középkor kutatás perspektíváiról is beszélgettünk a következő interjúban.
Ez az osztály egy olyan szervezeti egységgel az akadémiának, amely több egyébként önálló tudomány képviselőit egyesíti. Ide tartozik tehát, mint a neve is mutatja, a filozófia és a történettudomány mellett a régészet, művészettörténet, a pszichológia, a neveléstudomány, az okortörténet. Maga az osztály értelemszerűen foglalkozik mindazokkal a dolgokkal, ahogy a többi osztály is teszi, amelyek az akadémiai élet sajátos ritmusa szerint időről időre akadnak, ugyanakkor pedig törvényes felhatalmazása van arra, hogy az osztályon képviselt tudományokat érintő bármiféle szakmai vagy tudománypolitikai jelenségre reagáljon, azokkal kapcsolatban állást foglaljon, netán utat is mutasson, hogyha ehhez van ereje, hogy ezek a tudományok minél kedvezőbb módon tudjanak beilleszkedni a napjaink tudományos életének fejleményeibe.
Az oktatási rendszer jelenleg leginkább a műszaki, a természettudományi területek felé terelné a diákokat. Ön szerint hol van most a bölcsészettudomány helye?
Valóban van egy ilyen tendencia. Minket egyáltalán nem zavarna az, hogyha többen jelentkeznének természettudományos és műszaki képzésekre. Ugyanakkor annak se látjuk különösebb veszélyét, hogy szemlátomást a bölcsészettudományi képzések töretlenül őrzik népszerűségüket. Nem is olyan régen folytattunk az osztály egyik rendezvényén egy kerekasztal beszélgetést ilyen kérdésekről, és hát én ott azt találtam mondani, hogy talán az lehet ennek a népszerűségnek, illetve a másik oldalon a népszerűtlenségnek az egyik magyarázata, ami nyilván nem ad minden kérdésre teljes körű választ, hogy a természettudományok azok, ha nem téved, de fenntartom magamnak a tévedés jogát, arra adnak választ, hogy milyen a világ. A bölcsészettudományok meg inkább arra, hogy miért ilyen. És talán a gyerekeket jobban érdekli ez a miért kérdés. Mindazonáltal nem mondhatnám, hogy az utóbbi időszak oktatási változásai azok nem érintették a bölcsészettudományokat is, hol kedvezően, hol kedvezőtlenül. Minden esetre tapasztaljuk magunk is azt, amit egyébként természet és élettudományokkal foglalkozó kollégáink is, hogy a tudományos utánpótlás neveléssel intenzíven foglalkoznunk kell, és itt nincs ellentét az akadémia és az egyetemek között, hiszen az akadémia maga is 80%-ban egyetem, ha itt ugye az akadémikusokra vagy az akadémia doktoraira gondolok. Ez egy olyan közös érdek, amely egyesíti egyrészt az akadémiai, másrészt az egyetemi szférát, másrészt a természet és élettudományok képviselőit, vagy akár a műszaki tudományok képviselőit és a bölcsészeket, tehát ez, hogy úgy mondjam, létkérdés. Egyrészt az, hogy megfelelő számban álljon rendelkezésre tudom tudományos utánpótlás, másrészt az, hogy az megfelelő színvonalú is legyen, olyan, amely nemzetközi téren is ütőképes lehet.
Nyilván a teljesség igénye nélkül, de jelenleg milyen kiemelkedő humán kutatási projektek folynak a Magyar Tudományos Akadémián?
Leginkább a lendület kutatócsoportokat említhetném. Ez a lendület program, ez egyébként is a Magyar Tudományos Akadémiának egy kiemelt és kiemelkedő vállalkozása. Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy a közmondásos kezdeti nehézségek után a bölcsészettudományok is kezdik kivívni a maguk helyét a lendület programon belül, és ezért számos figyelemre méltó kutatási program indult el, amelyek a legváltozatosabb témákban folytatnak igen színvonalas kutatásokat, tehát a késő latin nyelvészettől kezdve a Magyar Szent Korona új és legújabb kori történetén át, középkori gazdaságtörténet, soha nem látott intenzitású kutatásán bezárólag, és tavaly, meg idén is mód nyílt arra, hogy új bölcsészettudományi lendületcsoportok induljanak el olyan témákban, mint a családnak, mint társadalmi egységnek a történeti változásaihoz kapcsolódó kérdéskörök vizsgálata, és még hosszan sorolhatnám a jobbnál jobb témákat, a bronzkori Európa régészetileg megfogható mobilitási kérdései. Tehát egy igen sokszínű kutatási projektcsoport ez. A benne résztvevő kutatók úgy tűnik, hogy igen ütőképesek, nemzetközi szintéren is megállják a helyüket, és nyugodtan tekinthetők ilyen módon a magyar bölcsészettudomány egyfajta nagyköveteinek. Igen erőteljes publikációs tevékenységet folytatnak, és ami külön öröm, hogy úgy tűnik, hogy mindegyik kutatócsoport igen nagy súlyt helyez arra, hogy a tevékenységük ne csak a szűk szakma képviselői számára legyen látható, akár itthon, akár külföldön, hanem az érdeklődő nagy közönség is az ismeretterjesztés bevált eszközeivel hozzáférhessen ezekhez az új kutatási eredményekhez egy élvezhető, befogadható formában. Ezt nagyon fontosnak és helyesnek tartjuk.
Ön személy szerint történész, középkorkutató, hogyha ezt a területet nézzük, így a 21. században tudhatunk-e meg újat a középkorról?
Igen, mindig tudhatunk meg újat. Egyrészt azért, mert a magyar középkor forrásai, azok talán a számukat tekintve nem növekednek olyan dinamikusan, ahogy azt mi szeretnénk, és nem is várható ebben a kérdésben változás. Mindazonáltal a kérdések, amelyeket ezeknek a forrásoknak fel tudunk tenni, azok jóval sokrétűbbek ma már, mint mondjuk évtizedekkel, vagy akár 100 évvel ezelőtt. Másrészt hiába van egy levéltári anyag benne a levéltárban, hogyha ahhoz nem sokan nyúltak hozzá. Hát azért vannak a magyar középkor történetének olyan időszakai, amik nyugodtan nevezhetők a szónak nem az erkölcsi értelmében sötét középkornak, hanem azért sötétek ezek a korszakok, mert a kutatás még nem világította meg őket. Igen sokáig ennek számított mondjuk a Jagellókor, ahol az utóbbi években azonban igen intenzív kutatások folynak, és igen jelentős eredmények születtek már eddig is, és várhatók is továbbiakban, például éppen a előbb említett gazdaságtörténeti lendületkutatócsoport folytat jelentős erőfeszítéseket ebben az irányban. Másfelől ott van például, senki nem gondolná, hogy Nagy Lajos korának az okleveles forrásai igen jelentős részben feltáratlanok még, és ennek megfelelően a korszak kutatása sem áll azon a szinten, mint amilyen indokolt lenne, ezen pedig egy akadémia által támogatott medievisztikai kutatócsoport dolgozik, hogy ez a helyzet minél előbb megváltozzék, és ezek a források kutathatóvá váljanak. Tehát én azt tudom mondani, hogy aki manapság a középkor kutatására adja a fejét, nem fog témahiányban szenvedni. És vannak is szép számmal fiatalok, olyanok, akiknek a fejlődését a magam fajta öregedőben lévő rókának csupa öröm nézni, mert nagyszerű dolgokra is képesek.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.